az látszik, hogy nem az ellenzéki oldalról, nem a saját oldaláról olyan szinten megtervezett, lejárató kampány zajlik ellene, ami hát bizony szempontból példát itt kitó így az elmúlt időszakban, hogy valaki...
Ezt a miniszterre mondod?
Miniszterre. Szóval az ő image ugye az, hogy ő egy sok nyelven beszélő hölgy, aki megjárta az Európai Uniót, közben felnevel 3 gyereket.
Szóval ez focizik.
Ez volt az, ja igen, hegedül, és még közben még dekázik is. És 1-2 évvel ezelőtt kezdődött el ennek a megkérdőjelezése, semmikor nem az ellenzék oldalon, hanem a saját belső háborúban kezdett ez egy elindulni.
Ez az Elemző, a Szabad Európa podcast sorozata. Beszélgető társam Ruf Bálint, kommunikációs és kampánytanácsadó. Én Bovesz Tibor vagyok. Miért van olyan érzésem, hogy az elmúlt 2 hétben eltűnt az ellenzék?
Az elmúlt 2 hétben? Ugye 1 év és most már lassan 2 hónap telt el az áprilisi választások óta, és hát milyen nagy ellenzéki...
Megmozdulásra
emlékszel, én nagyon-nagyon sok mindenre nem. Ugye az látszik, bocsánat, most az ironizálást félretéve, az látszik, hogy van egy belső rivalizáció, amiben egy ilyen belső helyosztó kezdődött el lényegében az áprilisi választások után, amiben ugye a DK előre tört, elővette ezt a
centralizáló törekvését.
Centralizáló árnyék kormányprogram, árnyék kormányfő politikai terméket, és ezzel azt gondolták, vagy gondolják, hogy meg tudják sporolni azt a, vagy nem is megsporolni, hanem inkább le tudják tudni azt a versenyt, hogy akkor ki a domináns párt az ellenzéki térfélen. Közben ugye történt egy változás Magyarországon, hogy az egész gazdasági, energetikai és ugye az élelmiszer árválság, amire lényegében az ellenzék hát olyan nagyon nagy komoly releváns választ nem tudott mondani.
Egyébként pont a DK az, amelyik megpróbálkozik olyan kommunikációval, hogy amíg a kormánynak az inflációt lehet köszönni, addig ők a fizetések emeléséért.
Ez így van. Most valami elkezdődött a DK részéről. Én azt látom egyelőre, hogy ez inkább csak egy darab ilyen marketing ötlet, egy ilyen gag, amiből vannak óriás plakátok, és akkor még mondom még egyszer, inkább azt a célt szolgálják, hogy az ellenzéki belüli harcot meg tudják vívni. Hogyha ennek nincsen eleje, nincsen vége, akkor ez megint egy ilyen szokásos, jó ötletre alapuló fellövés. Ami látszik a számokból, hogy érdemi változás azért nem történt. Az a fajta kitörés, amivel a DK stratégái számoltak, szerintem nem történt meg. Ennek sok oka van, számtalan szó foglalkoztunk ezzel. Van egy üvegplafon a DK fölött, ha tetszik, ha nem tetszik, ami tényleg a régi élményekből táplálkozik. Az a tankönyvi helyzet, amit egyébként kicsit mindenki várt, hogy valaki most ebből a válságból előre tud törni, az nem történt meg. Itt vagyunk egy évvel a választások után, egy évvel a választások előtt, és lényegében, ha most lennének a választások, szerintem a Fidesz nagyobbat nyerne, ugye egy más típusú választás lesz, mint amennyit, ahogy nyert 19-ben.
Egyébként az ellenzék oldaláról ki az, ahol egyáltalán látod a szándékot, vagy a törekvést, hogy megpróbáljon kitörni?
Ugye mindig figyeltünk arra, hogy van a Mi Hazánk és a Kutyapárt, mind a 6 összefogott, hogy establishment ellenzék mellett. Na most, ha 6 pártra ránézünk, akkor abban az látszik, hogy a Momentum meg a DK él, parlamenti küszöb fölött vannak, néha már párt szinten tudnak működni, a DK valóban párt szinten is működik, vagy pártként működik. A másik 4 párt, ugye az MSZP, a P, az LMP és a Jobbik, hát ők vagy megszűnés határán vannak. Nyilván adnak magukról néha életjelet, meg néha vannak olyan kutatások, amiben mondjuk már majdnem a parlamenti küszöb körül vannak, de aztán ez igazából ezek, hogy mondjam, inkább spinek. Van a Mi Hazánk, aminek a tevékenységeivel keveset foglalkozunk, pedig többet kéne, tehát hogy ők megint egy dinamikusan növekvő szervezet.
De mintha nyilvánosságban megint eltűntek volna az utóbbi hetekben.
Hát, ugye mi az, hogy nyilvánosság? Tehát, hogy abban a nyilvánosságban, amit követ mondjuk az átlag olvasó, abban a Mi Hazánk kevésbé szerepelhetett, mind az a magát függetlennek nevezőjét, vagy a Fidesz médiában kevesebbet mutatkoznak, de közben az ő saját nyilvánosságukban, a YouTube-on, a Facebookon, a TikTokon, ezeken a helyeken, hát abszolút jelen vannak. Szóval Torockai László ül egy podcast stúdióba, és többen nézik meg, mint egy átlagos kereskedelmi tévének a valamelyik műsorát. Tehát szóval azért ő azért itt dolgozik, és megy előre.
Láthatatlan fejlődés.
Annyira nem láthatatlan, mert amikor például volt a május 1-je a pártoknak, akkor csak a Bikás parkban rendezett rendezvényén, ott tömegek voltak, szóval ezt nem lehet tőlük elvitatni. Oké, hogy Budaházi Györgynek a szabadulását ünnepelték mellékesen, de ettől még tömegek voltak ott, a másik több pártnak a rendezvényén pedig kószáltak az emberek. Na most a másik ilyen párt, amiről kell beszélni, az a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, ami ugye már többször erről beszéltünk, egyfajta hőmérő, hogy az ellenzék hogyan muzsikál, és hát látszik az, hogy nekik van egy, előttük van egy hatalmas nagy lehetőség, hogy az ellenzék nem muzsikál. Ennek főleg a legnagyobb nem muzsikáló, azt hiszem, az inkább a Momentum ebben a szempontból, tehát hogy az ő kettőjük szavazó tábora az eléggé komplementer egymással, és hogy ahol a Momentum erős, ahol van politikusa, ahol van helyi ügy, ott a kutyapárt nyilvánvalóan gyengébb, ahol meg nincsen, ugye ez van jóval nagyobb többségben, ott pedig ugye erősebb lesz. Ugye ez inkább Budapest és nagyvárosokat érinti, szerintem a budapesti jelenlegi eredménye a kutyapártnak az, az ellenzéki stratégiákat szerintem hát nagyon komoly fejvakorásra ösztönzi, mert hogy hát kell velük valamilyen módon számolni. Tehát egy érdekes dolog történt azért az elmúlt időszakban, hogy hát így a semmiből lett egy újabb választási törvény változtatás, ami pont a kutyapártra, illetve a Mi Hazánkra lett írva.
Mi volt az értelme ennek a módosításnak? Te egyrészt a kampányokban jártas emberként, hogy látod ennek a motivációját?
Hát egyrészt az ellenzéket egy listára tereli, kettő pedig azt mondja, vagy azt akarja, hogy minél több helyen induljon el minden egyes körzetben, ha valaki akar listás mandátumot. Hogyha a kutyapártnak a gondolkodását próbálom megérteni, akkor szerintem amikor úgy vannak, hogy most van egy kitörési lehetőség, ők nagyon sokat gondolkodnak arra, hogy hogyan lehet a helyi politikában részt venni, ugye mint a 9. kerületben, mind a hegyvidéken, ahol látható politikusok van, ők ezt csinálják, meg még pár helyen az országban. És ugye ennek az egyik, tehát két útja van, az egyik az, hogy az establishment ellenzékkel megegyeznek, és valamilyen módon beleszállnak ebbe a dealbe, és akkor felhozzák, hogy te kapod akkor a hármas körzetet.
Legutóbb láttuk, hogy ez nem igazán működik.
Talán nem ez fog történni, vagy nagyon kevés helyen fog ez történni, mert ugye ez egy veszély, és abban a pillanatban, amikor megegyezel velük, akkor az a fajta szépen csillogás azért az kopni fog. A másik lehetőség az pedig az, hogy ugye, hogy ezeken a helyeken a kompenzációs listát állítva bekerülnek a közgyűlésekbe. Én szerintem ez van az ő fejükben, hogy azokon a helyeken, ahol érdemes, ahol van mit keresni, bevenjenek. Na most ez az van most, ebben az új választási módosítással, hogy az adott területen lett legyen ez város vagy kerület, kerületeknek a kétharmadába kell állítaniuk jelöltet, magyarul akkor ahol ők elvesznek majd szavazatokat az establishment ellenzéktől, annak a száma megnő.
Az ellenzék oldalán engedj meg még egy kérdést. Fővárosi lakógyűlés. Mint kampányokkal behatóan foglalkozó ember, hogyan értékeled ezt? És mi a véleményed azokról a kritikákról, amik a főpolgármester akcióját azért érik, mert ugyanazt a technikát alkalmazza, amit a kormány oldal, ráadásul ugyanúgy egy nézőpont, egy álláspontot képviselve, tehát nem egy valódi társadalmi vitát megnyitva.
Ugye erről is sokszor beszéltünk itt, hogyan került bele az ellenzék 19-ben a választásokba, és utána mit nyert? Visszanyerte Budapestet, Budapesten többsége lett a kerületekben, és 7 plusz megyejogú város nyert a 3 meglévő mellé. És akkor, ugye ezt is már tényleg sokszor beszéltük, az a fajta politikai gondolkodás, hogy mit lehet ebben kezdeni, hova akarunk ebben eljutni, mit szeretnénk ebből gyümölcsöztetni, teljes mértékben elmaradt, hanem mindenki elkezdte csinálni a maga dolgát, én így fogom az aszfaltot rendbe rakni, én így fogom lecserélni a, nem tudom, a virágládákat, stb. És akkor attól kezdve, és ebben azért Karácsony Gergely is, hogy mondjam, szervesen részt vett, ő beállt ebbe a középen lévő megválasztott notabilitásos polgármesteri pozícióba, első intézkedése egyikéként adott Demszky Gábornak is, meg Talós Istvánnak is egy díszpolgárságot, megkötötte a stadion megállapodást, és még van sokáig tudnám folytatni, és megpróbált gesztusokat gyakorolni a
mindkét
kormány
felé.
Mindkét oldal felé, de a kormány felé is felment tárgyalni. Először még Orbán Viktorhoz akart menni, aztán a másodszorra már csak a Gulyás Gergelyhez, aztán a harmadszorra már csak a Fűrjes Balázshoz, aztán a negyedszerre már csak a Vitézi Dávidhoz. Szóval így léptünk bele ebbe az utolsó kampány hajrába, az utolsó egy évbe, hogy vannak olyan kérdések, amiket az ember megkérdez a néptől, és vannak olyan kérdések, hogy az a demokráciának a mozgató rugója, amiket azért nem kérdezel meg, mert a párt programodba, vagy a programodba ott egyszer már igent mondtak neked erre. Tehát, hogy nem kell őket minden nap megkérdezni, mert hogyha minden nap meg kell kérdezni, akkor ez egy permanens népszavazás lenne, és akkor nem kellnek választott politikusok. És szerintem az egyik ilyen, most hogy csak a példát, a kampány példát mondjam, az a Láncíd kérdése. Mert hogyha ugye Karácsony Gergely ugye egy zöld politikusként került ebbe bele, szociálisan érzékeny, tudjuk róla, hogy szeret biciklizni, és tényleg ez az image, ez nem csak image, ez belülről jön. Hogyha azt mondja 19 októberében, hogy jó napot kívánok, kedves budapestiek, itt a szállópor, az autók miatt, a gyárak miatt, az, hogy nem fúj rendesen a szél a belvárosban, mert le lett betonozva az egész Dunapart, ezért én azt szeretném, hogy ugyan nehéz lesz, de most, ha én ezt meglépem, akkor Budapest fel fog lélegezni, hogy szeretném, hogy minden budapesti 10 éven tovább éljen. Ehhez nekem az a programom, hogy egy radikális, biciklipárti, gyalogospárti, zöldpárti programot fogok végrehajtani, aminek a szimbolikus eleme, hogy a Lánchidat gyalogos híddá teszem. És ezt elmondja akkor, keményen beleáll, akkor ott lesz egy kis morgás, hogy a autósok nem ezt szeretnék, meg nem tudom micsoda, blablabla. Bla, bla. Már réges-régen véget ért volna ez a kérdés. Igen, a főpolgármesternek ez a nyünükéje, ő ebből nem enged. Ez egy politikai mondás. De ehelyett nem ez történt, hanem elkezdődött egy ilyen, hát, hogy meglátjuk, majd megnézzük, majd kiszámoljuk, majd megmérjük, majd eldöntjük, majd eldöntik, és lehet, hogy valahol egy ilyen tépelődő...
Igen, bizonytalan a népszerűségében? Azért vár ilyen megerősítéseket?
Én nem tudom, hogy miben bizonytalan. Azt tudom, hogy a politikában néha kell hozni döntéseket, amihez aztán ragaszkodni kell.
Nagy kockázat.
Igen, de az embert azért választják meg. Ugye Karácsony Gergely a legnagyobb szavazatszámmal megválasztott politikai vezető ebben az országban, közvetlenül szavaz rá egy nagyváros, aminek ugye vannak néha ilyen kérdései. És persze, most szerintem azt érzik a fővárosi stratégák, hogy bajban vannak, mert egyrészt ugye itt azért ebben a városban tényleg a DK-nak van komoly támogatottsága, kettő, a Karácsony Gergelynek az elmúlt 4 éve azért az nem 100%-osan pozitív, akkor meg kell mutatni, hogy akkor valami kicsit másképp működünk. Ugye ez az alapkérdés megint, hogy Karácsony Gergely hogyan lett főpolgármester, kinek a szavazataival? Az volt, hogy a fővárosban 2010-ben is ellenzéki többség volt, csak akkor azt érezték a fővárosiak, hogy nem kérnek tovább abból az MSZP-SZDSZ koalícióból, amit annó Demszky Gábor vezetett, és leváltották Talós Istvánra. De a főváros folyamatosan ellenzéki többségben volt, és ők csak azt szerették volna, hogy valaki végre képviselje őket. Volt bennük egy düh. És nem Talós Istvánnak a város vezetési vagy fenntartási politikájára mondtak nemet, mert szerintem abban semmi gond nem volt, hanem abban az imidzsre mondtak nemet, amilyen a Talós István volt. Azt kérték, hogy legyen egy politikai vezetője Budapestnek. Erre lett Karácsony Gergely felkérve, felhatalmazva. Én abban nem kritizálnám, hogy ő azt a konzultációs módot használja, mint amit a Fidesz. Hát ebben élünk, ebben a rendszerben. Sőt, én még abban se kritizálnám, hogy használja a BKV erőforrásait erre a kérdésre. Kár, hogy nem használta korábban más kérdésben. Én egy dologgal kritizálnám, hogy vajon biztos, hogy jó-e az, hogy egy évvel a választások előtt újra az a fő mondása ennek a kampánynak, hogy Budapest csődben van, vagy Budapest csődben lesz. De a választó akkor automatikusan gondol arra, hogy vajon a kerülete is csődben van, amit eddig az ellenzéki polgármester vezetett. Hát akkor valami nincsen itt rendben. És budapesti fővárosnak van komoly deficitje, és valóban a kormány tényleg sarcolja, és tényleg ez egy áldatlan állapot, de a kerületek nem így vannak. És vajon jó-e egy ilyen kampányt arra kihegyezni, hogy csőd, 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 csőd? Mert a második mondat után, hogy azért vagyok csődben, mert a kormány sarcol, az már csak fele annyi emberhez jut el, mint az elsőt. És most az utolsó gondolat, nagyon kétlem, hogy a pesti oldal, vagy akár Dél-Buda, vagy akár Észak-Buda kosait elsődlegesen az érdekli, hogy hogyan lehet a Lánchídon átjutni, vagy nem.
Karácsony Gergely főpolgármesterként kivételezett helyzetben van, mert talán hangosabb az ő hangja, az ő mondásai, mint bárkinek az ellenzéki oldalon. Jól használja ki ezt a hangot arra, hogy a Lánchídról, hogy az M3-as metróról kommunikáljon, vagy kihasználhatná esetleg ezt a pozíciót arra, hogy esetleg más témákat címezzen meg.
Ugye itt megint van egy másik előkérdés. Azt gondolja-e magában, hogy a következő 15 évben a Fidesz rendszerébe fogunk élni, és ezen a rendszeren belül kell megőriznie Budapestet, illetve az ő főpolgármesterségét, illetve azt gondolja, hogy a Fidesz rendszere leváltható, akár nem 15 éven belül, hanem mondjuk 5 éven belül is, és ennek szenteli, vagy ennek rendeli alá a politizálását. A kettő különböző stratégiát követel. Mert ha az egyes van, hogy ő azt mondja, hogy igen, ez a rendszer sokáig fog fennmaradni, és ebben kell valahogy mozogni és megélni, akkor az ember ilyenkor bemegy ebbe a középbe, ebben az apolitikus helyzetbe, és akkor tényleg ilyen kérdésekkel foglalkozunk, hogy akkor szavazhassuk meg, hogy akkor a Láncid lévő oroszlánnak a nyelve milyen színű legyen. És akkor erre tényleg lehet milliókat beszélni, mert ez egy nagyon érdekes és nem annyira megosztó téma. A Láncid kérdése az, hogy ez a dolog idáig fajult, szerintem ez egy politikai hiba volt, mert ezt a dolgot 19-ben le lehetett volna a nulladik perctől kezdve zárni, és szerintem neki sokkal jobban állt volna, hogy ő egy tökös csávó, aki a budapesti egészségért hajlandó ilyen harcokba belemenni, és bocsánat, van még itt egy tök érdekes dolog. A Láncid most úgy gyalogos, hogy közben nyilván az összes BKV járat, ami teljesen normális, és az összes szirénázó kormányzati autó, ugye a Karmalitából szirénázva jár át a pesti minisztériumi negyedbe, ami itt egy vicc.
Beszéljünk a kormányzat visel dolgairól is. Abban, hogy Völner Pál az ügyében elkezdte az igazságügyi minisztert, Varga Juditot emlegetni, SMS-ekre, megállapodásokra hivatkozik, utalhat arra, hogy mégsem fogja elvinni egy személyben a balhét?
Az látszik, hogy nem az ellenzéki oldalról, nem a saját oldaláról olyan szinten megtervezett, lejárató kampány zajlik ellene, ami hát bizony szempontból példát titkító így az elmúlt időszakban, hogy valaki...
Ezt a miniszterre mondod?
Miniszterre. Uh-huh. Megtalálták ellene azt a pontot, ami szerintem a legjobban fáj. Szóval az ő image ugye az, hogy ő egy sok nyelven beszélő miskolci hölgy, aki megjárta az Európai Uniót, ott megtanult, hogy hogyan működik ez a borzasztó bürokrácia, és itthon egy ilyen zsandárként, egy ilyen justíciaként harcol Magyarország jólétért reggel, délben és este. Közben felnevel 3 gyereket, és mosolygós életben él.
Szóval hegedül focizik.
Ez volt az, ja igen, hegedül, és még közben még dekázik is. Ez volt róla az image felépítve, viszont nagyon jól működött, és 1-2 évvel ezelőtt kezdődött el ennek a megkérdőjelezése. Semmikor nem az ellenzék oldalon, hanem a saját belső háborúban kezdett ez egy elindulni. Először csak, hogy vannak valami problémák a házasságával, meg csokos pénzből építette a balatoni nyaralóját, de ezek csak ilyen pici dolgok voltak. És az utóbbi időben viszont már nem picik. Tehát most utóbbi időben úgy látszik, hogy valaki tiszterőből ráfordult arra, hogy az ő imidzsét lényegében nullázza, és avval, hogy a férje meg az ő élete egy ilyen nyilvánosságban, sőt ugye az ország legolvasottabb bulvárlapjának a második oldalán, ugye, ami a fő oldala a Blicknek zajlik, avval látszik, hogy valakinek nagyon útjában van az miniszterasszony. Hogy ez a Völner ügyel hogyan kapcsolódik össze, illetve akik a Völner ügyet, ugye szintén nem az ellenzék, hanem a Fidesz belül spinnelik, és akik a Varga Juditnak az ügyeit így kezelik, hogy ez ugyanazok-e vagy nem, ezt nem tudom. Nagyon hasonlóan profi mind a kettő abban, hogy elkülönít valamit a Fideszen belül, körbe rajzol, és őt üti. Egyfajta gőzkit kieresztő szerep van benne, hogy senki sem tökéletes. Lehet rata csámcsogni, hogy egy 10 évvel fiatalabb hölgye jött össze ez az úr, aki egyébként maradt a válás után is magas közpénzek körüli munkába, aki mint hogyha nem is ebben a világban élne, hogy ír egy könnyekkel dúsított
Instagram posztot
az ő nem tudom, szörnyű szenvedéseiről, amit aztán véletlenül megtalál, mondom, az ország legolvasottabb újság, az ilyen véletlenek természetesen nincsenek, és hogy valahogy az látszik, hogy a Fideszen belül valamelyik körnek nagyon útjában van valami, vissza akarja szorítani.
Tehát nem fogja megúszni, hogy részt vegyen a tárgyaláson, hogy vallomást legyen.
Nagyon nehezen látom azt, hogyha már valakiről ennyiszer beszélnek, bizonyítékként vannak becsatolva SMS-ei, akkor ne lehessen őt valamilyen módon meghallgatni. Hogy az egy felelősséghárítása Völner Páltól, hogy ezt csinálja, vagy nem, azt nem tudom mi a jogi stratégiája, de mindesetre azért elég egyértelmű, hogy azért ő szeretné behúzni ebbe a kérdésbe Varga Juditot, és az is látszik, hogy valahogy egy kicsit úgy egyedül van a miniszterasszony, mint ahogy korábban volt.
Még mindig a kormány oldalánál maradva térjünk át a pedagógus tüntetésekre, amelyek nem vesztettek, úgy tűnik nem vesztettek elszántságukból, rendszerességükből biztos, hogy nem.
Sajnos szerintem rosszabb ez, mint ahogy te gondolod, mert hogy megint az történik, hogy nem sikerült azt összeácsolni, mert nagyon nehéz is összeácsolni, hogy ez egy politikai törésvonalakon fölül emelkedő, nem politika által motivált kérdés legyen. Szóval, hogy az egy nagyon nehéz ügy, hogy a Fidesznek a propaganda gépezete, illetve a Fidesznek a szavazói általában, mi az esetek 99%-ában úgy látják a világot, hogy a Fidesz szeretné nekik tálalni. Mik az alapmotívumok? Alapmotívum egy. Lenne pénz pedagógusokra, csak a brüsszeli elhibázott szankciók, dollárbaloldal, Daniel Freud és stb. Nem engedi ezt. Itthoni baloldalnak az összejátszásával, amint megegyeznénk, akkor lenne pénz. 2. vannak ezek a felbérelt, megvezetett, jó szándékú, de megtévesztett diákok, akiket az ellenzék arra használ, hogy balhét csináljon helyettük. És három, vannak ezeknek a vezetői, akik trágár módon meglévő rend ellen a pedagógus társadalommal szemben képviselik magukat. Ez a keretezés. Ugye itt mit történik? Fiatal emberek elmennek, és elmennek, hogy nem tetszik nekik a rendszer. Aztán megunják, hazamennek. Mert hogy mi a következő lépés? Én mindig erről beszélünk, hogy mitől lenne ez más, mint az elmúlt 14 évben az összes ilyen helyzet.
A perspektívát hiányolod, hogy nem látszik, hogy hova fut ki?
Ugye, mert minden perspektívának a vége egy politikai megoldás. És ugye az nem egy politikai megoldás, hogy betörnek a karmelita kordonján a tüntetők, az nem egy politikai megoldás, az legfeljebb egy tett. De mi a következő? De hogy az biztos, hogy nem egy politikai megoldás, hogy amikor megvan hirdetve a pedagógus sztrájk, akkor Pintér Sándor, aki szerintem a háta közepére se kívánja, meghívja a politikai pártot egyeztetni, akik mintha nem ebben az országban élnének az elmúlt 14 éve, pártvezetői szinten elmennek meghallgatni, és egy szót nem szólnak, és kimennek a belügyminisztérium elé, és elmondják, hogy ez egy politikai bábszínház volt. Hát mi a jó Istent vártatok tőle?
Amiben bábok voltatok ti is.
Amiben bábok voltatok ti is, és rátok van osztva minden szerep. És ez egy nagyon nehéz feladvány, ugye a Fidesz nem véletlenül zseniális ebben, hogy hogyan lehet megosztani a különböző elégedetlen tömegeket, hogy hogyan tudsz úgy az egész pedagógus karnak szólni. Van ideológiai mankó, kedves Marika, aki mondjuk 55 éves vagy, és 30 éves vagy a pályán, azért keresse annyit, mint a Lidl-ben a segéd teherhordó, mert a brüsszeli szankciók, de azért a nap végén azért a Marika azért nem tudja kifizetni azt a számlát, amit a brüsszeli szankciót miatt vannak. Hogy nem lehet az, hogy ilyenkor van egy másik narratíva, hogy találj másik kollégáddal össze, aki lehet, hogy DK-s, vagy nem tudom, vagy semmilyenes, és közösen lépjetek fel. Ez nem működik, az összetalálás nem működik, vagy nem, és nem akkor a tömegben, mint amennyire ez egy ilyen tüntetésnél jó lenne.
Az én teóriám az eltérő vörös vonalak teóriája, hogy mindenkinél, még ezen a szakmán belül is, máshol van az a vörös vonal, amit hogyha átlépne a helyzet, akkor kaszát kapát nem is, de táblát ragadva kimenne mondjuk tüntetni. És mivel mindenhol máshol vannak ezek a vörös vonalok, a pedagógusoknál, az egészségügyben dolgozóknál, és azon belül is a családottól függően vidéki, más feltételek között él, dolgozik, mint a fővárosiak, tehát máshol vannak ezek a vörös vonalak, nincs egy olyan egységes szint, ami indokolná azt, hogy akkor ebből már egy látható tömeges megmozdulás lesz. Sokszor emlegetjük a netadót. A vörös vonal mindenkinél egy helyen volt. Ha nekem fizetnem kell azért, ami eddig ingyen volt, nem volt ingyen, mert fizettem a szolgáltatóknak, de meg akarnak kopasztani, akkor egyértelmű, hogy kimegy az utcára. De itt ezeken a területeken egyénenként máshol van a vörös vonal.
És nem beszélve arról, hogy van ebben egy félelem, hogy még jobb az, ami megvan most, mint a bizonytalan jövő, és abban egyetértek, hogy ez a vörös vonal máshol van, de ugye a vörös vonalnak a megmutatása is egy politikai feladat lenne. Szóval, hogy hiába gondolja azt, amikor politikusok, hogy avval, hogy mutatnak valakinek egy grafikont, hogy nézi, de itt van neked 30 év munkaviszony után, diplomával, stresszel, stb. A havi nettód, és itt van a Lidl-ben az árufeltöltő, és itt van az érettségizett IT-snek az izéje, vagy pedig az autógyárban dolgoznak, és akkor figyelj csak, itt van Mészáros Lőrincnek az egy perce, amiben annyit keres, mint te egy hónapba. Ezt el kéne nekik rendesen napról napra, minden nap magyarázni, hogy ez nem normális. És nem az nem normális, hogy Mészáros Lőrinc ennyit keres, az egy másik miatt nem normális, hanem abban van, hogy ekkora különbség van, hogy Mészáros Lőrinc egy perce, az neked egy hónapod, amikor 30 gyerekére vagy felelős.
Az elemzőt, a Szabad Európa podcastját hallották. Beszélgető társam Ruf Bálint, kommunikációs és kampánytanácsadó volt. Én Vovesz Tibor vagyok. Köszönöm figyelmüket!